Nagyon sok szeretettel köszöntöm a jelenlevőket, nagyon sok szeretettel köszöntöm a tévé képernyője előtt ülőket. Úgy gondoltam, hogy a mai alkalommal megnézzük azt a társadalmi kort, azt a hangulatot, amiben a kereszténység felnövekedett, amiben a jelenések könyve kialakult. Mert bizony ez nem volt könnyű kor. A római császárok diktatúrája, kemény egyénisége rányomja a bélyegét nem csak Róma városára, hanem a birodalom távoli provinciáira is. A római császárságot klasszikus értelemben Krisztus előtt 27-től eredeztetjük, és egészen Krisztus után 1453-ig létezett. Tehát majd másfél évezreden keresztül fennáll a római birodalom, három alapvető korszakra osztható fel, természetesen minden korszakon belül még újabb rétegződést is megállapíthatunk. Az első az úgynevezett principátusi korszak, a másik a dominátusi, és a harmadik a császári bizánci korszak. Ez a korszak, az utóbbi, nagy Teodózius császár halálával 395-tel veszi kezdetét, és a birodalmat felosztották keleti és nyugati részre. Nagyon érdekes, figyeljük meg, keleti és nyugati. Minden szakirodalom ezt mondja. Nem azt mondja, hogy nyugati és keleti, hanem keleti és nyugati részre. És nagyon érdekes, hogy a nyugati császárság az néhány generáció alatt teljesen megszűnik, a barbárok felszámolják. Hogy honnan is ismerjük ezt a kort, amiben János apostol élt, amiben Pál apostol tevékenykedett, amelyben a keresztény gyülekezetek áthatják az egész római birodalmat? Hát egyrészt a Szentíráson keresztül, másrészt történetírók munkáin keresztül. Néhány történetírót jegyezzünk meg, akiknek a véleményére rátámaszkodhatunk. Az első, és talán legfontosabb a mi témánk szempontjából, Tacitus, aki Krisztus után 50 és 120 között élt, szenvedélyesen vádolta Néró ténykedését. A következő történetíró, Suetonius, kissé fiatalabb volt, Hadrianus titkáraként kezdte el pályafutását, és megírja az első 12 római császár életét részletesen, egészen Domitianusig. A harmadik, negyedik században élt történetíró nevét nem ismerjük, hiszen hat jellem mögé, hat név mögé bújik el, csak Historia Augusta néven emlegetjük őt, és ő is egy nagyon részletes történelmi hátteret fest a római császárokról és az abban az időben élő korról. Tacituszt, akivel elkezdtük, vele is szeretném befejezni a történetírók felsorolását, hiszen azt mondja, hogy sine ira et studio, vagyis harag és részlehajlás nélkül írta meg azokat a történeteket, amelyek a császárok életét írják meg. Szíve mélyén Tacitus gyűlölte a császárságot és a császárokat, de ezt olyan mélyen leplezte, hogy csak a sorok mögül lehet átérezni, lehet megérezni, amely át és át süt. A császárok sorát Néróval kezdeném. Természetesen tudjuk, hogy előtte is voltak császárok, mégis a kereszténység szempontjából Néró lesz az az egyik kiemelkedő császár, akivel többet kell foglalkozzunk. Néró 37. december 15-én született, és 68. június 9-én halt meg. 54. október 13-ától uralkodott lényegében haláláig. Nevelő apjától, Claudiustól vette át az uralmat az alig 17 éves fiatalember. Bár Claudiusnak volt nem csak adoptált fia, Néró, hanem volt törvényes saját gyermeke is, azonban ez még Nérótól is sokkal fiatalabb volt, és a szenátus és a befolyásos emberek véleménye az volt, hogy Claudius vérszerinti gyermeke nem örökölheti a császári trónt. Egy 17 éves fiatal ember, Néró, meglepetésszerűen átveszi, nem csupán Róma felett, hanem az egész birodalom felett is az irányítást. Fiatalsága rendkívül erős rokon szenvet váltott ki, nem csak a rómaiakból, hanem talán mondhatnám, hogy a kezdődő kereszténységből is. Talán el tudnánk mondani azt, hogy öröm, mulatság, könnyedség légkörét várták, hiszen abban reménykedtek, hogy Claudius és az azt megelőző időkből származó kivégzések, felségárulások, fej- és jószágvesztések egyszer s mindenkorra el fognak tűnni a római birodalomból. Ezt várták Nérótól, de végül is nem ezt kapták. Nérónak volt egy nagyon híres nevelője, Seneca. Seneca mindenre megtanította Nérót, és talán mondhatnánk azt, hogy fiatalsága ellenére a művészeteket nem középfokon ismerte. De valahogy a politikától egy kicsit távol állt gondolkodása, de igazán a város vagy a birodalom fontos ügyeibe 17 évesen még nem is engedik beleszólni. Inkább a mulatságokra, inkább a cirkuszi játékokra, különböző sportrendezvényekre koncentrál Néró, ahol bábként fellép, ahol a nép ünnepli és elismeri fiatal voltát. Seneca. Senecáról el kell mondani, hogy egy rendkívül bölcs ember volt, Néró uralkodásának végén vissza is vonul, és mint majd később látni fogjuk, visszavonulásakor felajánlotta összes földjeit és minden gazdagságát, amit lényegében Néró, akit Seneca felnevelt, szebreben és nélkül el is fog fogadni. El kell mondani azt, hogy idáig nemigen volt olyan császár, akinek írták volna a beszédeit. Nos, Néró volt az első, aki nem saját keze által, hanem más keze által, mint egy idegen szöveget olvasott fel, és ezek a szövegek nem csak irodalmilag, hanem retorikailag is tökéletesek voltak. Ha fölállt a szenátusban, olyan szövegeket olvasott föl, amit természetesen Seneca írt, hatalmas kitörő tapssal fogadták, de a nép előtt cirkuszi játékok alkalmával, vagy nemzeti ünnepek során szintén Seneca írja híres beszédeit. Ebben az időben Rómában nagyon szerették a cirkuszi játékokat, amitől a keresztények valahogy automatikusan távol tartották, nem csupán magukat, hanem mindazokat, akik a kereszténységgel szimpatizáltak. A kocsihajtó versenyeken 4 istálló remekelt, és ezeket az istállókat színük szerint emlegették a római piacokon. Így voltak a kékek, a zöldek, a pirosak és a fehérek. Természetesen nem csak a kocsi hajtókat adták ezek az istálók, hanem mesterembereket, kocsikat és a legkiválóbb lovakat is távol keletről is igyekeztek beszerezni. Hiszen talán mondhatnám azt, hogy hasonló volt, mint a Forma 1 verseny ma, hogyha ugye egy versenygyőztes istálónak a nevét említjük, akár Red Bull, vagy Mercedes, vagy BMW, akkor abban a pillanatban a sport iránt érdeklődők már is tudják, hogy ki a vezetője, milyen kézben van, mikor milyen győzelmet, milyen futamgyőzelmeket értek el ezek a sportautók. Na, hasonlóan történt ez ókorban Rómában is. Néró a zöldek szenvedélyes pártját támogatta, szenvedélyesen a zöldek pártját támogatta, csak úgy, mint nevelő apja Claudius. Milyen volt Néró? Meglehetősen magas növésű volt. 17 évesen kiemelkedett kortársai közül és a szenátus tagjai közül. Ebben az időben még igencsak vékony volt az alkata. Csodálatos, szép volt a haja, amely gazdag zuhatagban hullott alá vállaira, és azt mondják, hogy igen széles, sportos nyaka volt, és ez a haja ősz, hirtelen szőke volt, csodálatos kiállást adott neki, bár később megjegyzik, hogy császár korában a kiállása már nem volt az igazi. Eltűnt belőle a gyermekessége, eltűnt belőle a fiatalsága. Vékony lábai voltak, és ezért mindig ruházatával igyekezett el palástolni ezt a testi fogyatékosságát. Később 20 éves kora után már hajlamosságot mutatott a hízásra, amért sokat szenvedett, és sporttal próbálta ezt palástolni. Igazi férfi szépség volt. Zöldes szeme azonban nem volt tökéletes, rövid látó volt, állandóan hunyorgott, mert nem látott rendesen. Később ez a hunyorgás a bizalmatlanságát és a gondolkodását is kifejezte Nérónak. Beszéljünk egy kicsit az anyjáról. És talán azt hiszem, hogy ha megismerjük Néró anyját, abban a pillanatban egy kicsit közelebb tudunk lépni ahhoz a millióhoz, amelyben a keresztények éltek. És úgy gondolnánk, hogy az anyai szív mindent meglágyít, jó tanácsokkal látja el gyermekét, az ifjú császárt, és próbálja támogató jelenlétével segíteni az ifjú császárt. Agrippina valóságos hatalmat akart. Mindent megtett a hatalom birtoklásáért, mint nő, természetesen, mint a császárnak az édesanyja, halálbüntetést közvetlenül nem oszthatott ki, nem hozhatott, de közvetve jó néhány tucat embert halálra ítélt. Beleszólt aktívan a birodalom pénzügyeibe, és a kancellárral meglehetős mély baráti kapcsolatot épített ki. Ez hosszú távon biztosította ugye az ország ügyeibe való beleszólását. Később azt is elérte, hogy a császárral együtt a római fémpénzeken megjelent az ő arcának másolata is. Egyik oldalon a császári, másik oldalon pedig az édesanyjáé. Ez már-már azt mutatta, hogy mintha társuralkodója lenne a császárnak. A szenátus tanácskozásain természetesen asszony nép nem vehetett részt, de mindenki tudta, a hozzászóló szónokok is, és a képviselők is, hogy egy függöny mögött, a könyvtár függönye mögött az első perctől az utolsó percig minden hozzászólást, a császár édesanyja végighallgat. Volt olyan hozzászóló, aki kimondottan a császárnénak címezte a mondani valóját. Volt olyan, hogy a külföldi követeket fogadták, és a nemzetközi jog előírásai szerint ezeken a fogadásokon csak férfi ember vehetett részt, és a császárné váratlanul belépett a külföldi követek tanácskozásának idején a trónterembe, és ekkor a tanácsadói tanácsára a császár azonnal félbe szakította az audenciát, és édesanyjával nagy kedvesen és a jelenlévő vendégekkel beszélgetett, majd másnap a titkos ülésen befejezték a követekkel való tárgyalást. Kegyetlen természete volt az édesanyjának, Agrippinának, és végül is odáig vezetett, hogy Néró kétszer is megkísérelte édesanyját eltenni az élők sorából. Az első kísérlet sikertelen volt, hiszen az anyjának a beleszólása után valóságos házi őrizetbe tetette édesanyját, majd hosszú hónapok után meghívta egy tengerparti villájába a császár, amikor úgy köszöntette anyját, mintha semmi nem történt volna, nagy kedvesen beszélgettek, de amúgy a házi őrizetből se ki, se be nem mehetett senki a császár édesanyjának az otthonába. Este fölajánlotta, hogy egy nagyon kellemes kis hajózáson részt vehet az édesanyja, és amikor már a nyílt vízre értek, akkor ez a hajó, ez a hatalmas nagy hajó valósággal darabjaira esett szét. A császárné tudott úszni, ennek köszönhette az életét, miközben többen ott kiabáltak a hullámsírban, és az egyik kedves szolgálója elkezdett kiabálni, hogy én vagyok a császárné, én vagyok a császárné. A katonaság, aki közben megérkezett, az evezőkkel agyonverte a sötétben kiáltozó hölgyet, közben Agrippina pedig kiúszott a partra és megmenekült. Világosan tudta mindenki, hogy ez a császárnak az egyik terve volt, majd néhány nap után három tisztet küldött anyjának a szállására, akik könyörtelenül kivégezték az édesanyját. Pedig amikor császárrá kiáltották ki, és jött Róma parancsnoka, és megkérdezte az aznapi jelszót, akkor azt mondta, hogy a legjobb édesanya. Ez legyen a mai jelszó. Milyen távol került ez a fiatalember ettől a jelszótól néhány év távlatába. És ekkor elérkezett Néró teljhatalma. A császár még mindig nem mutatott igazán nagy érdeklődést a politika iránt, helyette inkább a cirkuszi játékok, az irodalom és főként az éneklés kötötte le teljes figyelmét. Még mindig nem gondolták a keresztények, akik egy városban, talán egy kerületben éltek a császárral, fiatal kora ellenére, hogy micsoda mély gyűlölettel fog fordulni a keresztények iránt. Nem tudták, hogy milyen elvetemült, gonosz lélek húzódik meg a pelyhes szakálú fiatal ember lelkében. 62 elején, több mint 20 év távlatából ismét felségárulási perek kezdődtek el Rómában, pedig ígéretet tett a szenátus előtt a székfoglaló beszédében, hogy soha ilyen Rómában az ő császársága idején nem lesz. Szeneka ezeknek a felségárulási pereknek a láttán a hűséges nevelője, tanácsadója, aki rendre írja meg kiváló beszédeit az ifjú császárnak, felajánlotta összes birtokát a császárnak, és visszavonulásra kért engedélyt, hogy csak is a tudománynak szentelhesse életét. Első feleségétől, Oktáviától, aki 14 éves korában vett feleségül, a nő 20 éves korában elvált, tehát 6 évi házasság után elvált, a hivatalos jegyzőkönyvek arról szóltak, hogy gyermektelenség miatt mondták ki a válást, de néhány hónap múlva a száműzött fiatalasszony egy szigeten végül is a császár parancsára megölésre kerül. Végtagjait kikötözték, és felvágták mind a négy végtagján az ereit, de a félelemtől annyira besűrűsödött a vére, hogy nem folyt ki, órákon keresztül ott várták ennek a fiatal nőnek, Oktáviának a halálát, majd forró vízzel locsolták a végtagjait, és így valóban beindult a vérzés, és meghalt. Úgy gondolta, hogy elérkezett az ő ideje, és egy Poppea nevezetű hölgyet vett feleségül, akivel már korábban titkos viszonyt folytatott. Poppea férjét messzi vidékre száműzte, és aztán feleségül vette ezt az ifjú hölgyet, aki nagyon hamar egy leány gyermeket szült az ifjú császárnak, aki apai örömeiben felhőtlen boldognak mutatta magát, azonban ez a gyermek 4 hónapi betegség után váratlanul meghalt. A hőség elől ebben az időben a tengerparti villájába húzódott vissza, amelyet nagyon kedvelt a császár, hiszen távol volt a tömegektől, távol volt a nyüzsgő-pezsgő élettől, itt nyugodtan alkothatott, énekelhetett, rimmet faraghatott, különben azt mondják, hogy rimfaragásban nagyon könnyen szerzett különböző verseket, írt műveket. Természetesen ezek a középszerűségnél nagyobb értékre nem tettek soha szert. Szóval a hőség elől tengerparti villájába húzódott vissza, amikor meghallotta a hírt, hogy Róma, az örök város lángokban áll. A tűz a Circus Maximus környékén lángolt fel legelőször. Valószínűleg, hogy gyúlékony barakokban olyan árukat, szöveteket és egyéb árukat tartottak a kereskedők, amelyek rendkívül hamar lobbantak lángra, és végig söpört a tűz egész Róma városát. Oldhatatlanná tette a várost, hiszen olyan szél kerekedett, amely a 14 kerületből 12-t teljesen a földdel tett egyenlővé. El kell mondani, hogy Rómát már más időben is érte tűzvész, de ilyen mértékű pusztulás az örök városban még sohasem volt. Elterjedt Néróról az a vélemény, hogy a tűzvész idején Trója bevétele című költeményét szavalta. Hogy most ő gyújtotta fele Rómát, vagy nem, vannak érvek mellette, és vannak érvek ellene. Minden esetre az ellene szóló érvek az, hogy nem tudott megegyezni talán különböző központi épületek építkezésével kapcsolatosan a tulajdonosokkal, és egyszerűen így próbálta talán megszerezni ezeket az épületeket azért, hogy Rómát utána teljes mértékben újjá építhesse. Igen ám, de hát ebben az időben senki nem állt oda Róma elé, a nép elé, és azt mondta, hogy na, én gyújtottam föl Rómát. Róma elpusztulása sokkal nagyobb vízhangot váltott ki az egész birodalomban, mint azt gondolnánk. És itt lép be a kereszténység. Első számú bűnbaknak a keresztényeket kiáltották ki, ahogy Tacitus is feljegyzi. Valószínűleg a keresztények üldözése és bűnbakká való kinevezése nem Néró ötlete volt, hanem Poppea, a felesége találta ki az egészet, hogy valahogy a férjéről elterelje a figyelmet. Egy biztos, elmondja azt Tacitus, hogy a keresztényeket nem az állam hasznára, hanem egyetlen ember könyörtelenségének a kielégítésére végezték ki. Hogy milyenek voltak ezek a keresztény kivégzések? Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ebben az időben a római nép két dolgot értékelt igazán. És egyik sem a munkával kapcsolódik össze, a cirkuszi játékokat és a kenyeret. Mindkettőről bőségesen gondoskodott Néró. Sőt, volt, amikor elhagyta Rómát, és a nép azért aggodalmaskodott, hogy a császár távollétében lesz-e elég cirkuszi játék. Nos, a keresztényeket különböző vadállatok bőreibe öltöztették be, sőt, vadállatok vérével fröcskölték le, és utána vagy speciálisan kiképzett kutyákat eresztettek be az arénába, vagy pedig igazán nagy fenevadakat, tigriseket, oroszlánokat, leopárdokat, amelyek noha először tétováztak ezek az állatok, féltek a hatalmas tömegtől, a tapstól, de későbbiekben aztán széttépték a keresztények százait, vagy ezreit. Egy biztos, hogy a keresztények üldözése módszeresen elkezdődött. Azt is mondhatnám, ez volt az első keresztény holokauszt. 65-ben hatalmas összeesküvést fedeznek föl Néró környékén, és ebben az időben már a keresztények félnek, és amikor Rómában a keresztény üldözés elhalkul, elcsendesedik, akkor a birodalom másik felén lángol fel. Szóval a keresztény üldözés, ne úgy gondoljuk, hogy a birodalom minden egyes területén, azonos időszakban ugyanolyan intenzitással végezték a keresztények üldözését. Volt, hogy Rómában szabadság volt, de esetleg Közel-Keleten üldözték, vagy Görögországban üldözték, vagy Hiszpániában üldözték, vagy a galloknál. Tehát, hogy a birodalom melyik részében indult el az üldözés, az mindig a birodalmi helytartótól, és gyakorlatilag a bíróságoktól függött. 65-ben hatalmas összeesküvést fedeznek fel, amelynek következtében több százan fizetnek az életükkel. Szeneka, tehát a nevelőmestere is, kénytelen ekkor felvágni az erejét, hogy elkerülje a csúfos kivégzést. Tehát az idős ember, aki ebben az időben már meglehetősen idős, még ő sem tudja túlélni ezt a óriási tisztogatást. Néró felesége 65 nyarán váratlanul meghal, Poppea, mivel várandós volt, és a császár ittasan, tetlegesen bántalmazta, amiben belehalt a császárné. Természetesen ő mondja el, akkor már a saját keze által írt halotti beszédet, amelyben végtelenül sajnálja, ugyanakkor a szenátusban mindenki tudja, hogy Néró anyagyilkos és feleséggyilkos. El kell mondani azt, hogy 65 őszén Néró elutazik Görögországba, és egészen 68 januárig, tehát bő egy évet, másfél évet Görögországban tartózkodik, ahol a korintoszi játékok résztvevőjévé válik. Ez egy kicsit az olimpiai játékoknak az ellenpólusa, de természetesen csúsztatott időben van. Az olimpiai játékok is minden négy évben voltak, minden negyedik évben kerültek megrendezésére. A korintoszi játékok pedig két évvel ehhez az olimpiai játékokhoz képest el voltak csúszva. Nos, a korintoszi játékok alatt ezeknek a kis görög városállamoknak Korintosz térségében visszaadja a szabadságukat. Erre a helyiek kitörő örömmel, énekléssel, koszorúkkal és olyan örömmel válaszolnak, amelyben Néró annyira jól érzi magát, itt érzi igazából otthonosnak magát, nem Rómában, de természetesen, mint római császár, ezt nem mondhatja ki, de könnyezik akkor, amikor végül is haza kell mennie. 66 még egy nagyon fontos nevezetességet jelent a kereszténység szempontjából, hiszen ebben az évben indul el a júdai vagy a zsidó szabadságharc, amely 66-tól egészen 70-ig fog tartani, és ebben a háborúban a jeruzsálemi templom lerombolásra fog kerülni. Azért is nevezetes ez a harc, ez a háború, ez a felkelés, ez a szabadságharc, mivel Jeruzsálemben egyetlen egy keresztény sem fogja veszíteni az életét, hiszen Jézus egyik proféciáját nagyon elevenen a kollektív tudatukban megőrizték, ugyanis Jézus azt mondta, amikor látjátok Jeruzsálemet ellenségtől körülvéve, akkor tudjátok meg, hogy itt a vég, és nagyon jól tudjuk, hogy ez a ostromzár egy ideig néhány hétre vagy néhány hónapra megszűnt Jeruzsálem körül, és akkor a keresztények Pella városába menekültek, majd a második roham alkalmával teljes mértékben megsemmisült Jeruzsálem, Izrael fővárosa. Ezt a szabadságharc leverésére Vespanzianust kérik fel, aki a három leghíresebb közel-keleti légiót kapja meg a zsidók leverésére. Vespanzianusról még legközelebb lesz szó, hiszen az egyik következő római császárok egyike lesz ő. Egy biztos, Athénba való bevonulása 68 elején olyan óriási tömegéjjenzésbe torkolik, amelyet Néró csak könnyekkel tud feldolgozni. Annyira ünnepelt volt a külpolitikája, és a görögök tényleg szerették. Hát hogy ne szerették volna, ha visszaadja a szabadságukat, visszaadja a függetlenségüket, visszaadja önállóságukat. És könnyezve fogadja a koszorúkat, a jó kívánságokat, mindazokat, amely a görög nép köréből számára érkezett. Azonban már közeledik ennek a tehetségtelen császárnak az utolsó napjai, ennek a despota császárnak a végnapjai. Galliában, Hispániában felkelések robbannak ki, és noha ezeket még nagy nehezen leverik, egyre inkább látja a nép, és egyre inkább látja a római szenátus, hogy Néró nem alkalmas császárnak. Van egy Nymphidius Sabinus nevezetű úriember, aki abban reménykedik, hogy Néró után majd ő lesz a következő császár. Ő mérte Néróra az utolsó kegyelemdöfést, amikor 68. június 8-a és 9-e közötti éjszakán egy puccsot szervez Néró ellen. Mindenki elhagyta a császárt néhány óra alatt. A katonaság, a testőrség, a barátok és a szenátus. A császár még ebből semmit nem érzékel, és úgy gondolta, hogy ez a menekülése hirtelen a városból, ez csak egy átmeneti, és majd minden rendbe fog jönni. De hiába rejtőzködik el Faónnak, egy hűséges szolgájának, Róma városa melletti villájában, az utolsó pillanatban is abban reménykedik, hogy a katonaság majd megmenti őt Sabinus kezéből, de amikor ez késik, akkor látja, hogy egyetlen egy kiút van az öngyilkosság, sok kést megpróbál, amelyen keresztül öngyilkosságot akar elkövetni, de annyira gyáva volt, annyira félénk volt, hogy az egyik késnek nem volt megfelelő a hosszúsága, a másik kés nem volt eléggé éles, és amikor Sabinus katonái berobognak a villának az udvarába, akkor egyetlen egy kés döféssel nyakába szúrja lényegében a gyilkoló tört, és meghal. Homérosz versével az ajkán haldoklik, amikor a katonák belépnek a császár szobájába. Az utókor számára a gonoszság, a kegyetlenség példaképévé vált ez az alig 30 éves fiatalember, aki 17 évesen kezdte el uralkodását. A római császárok korában ez meglehetősen fiatal volnak számított, és lényegében olyan gaztetteket követett el a kereszténység és a zsidóság ellen, amelyet a történelem talán még azóta sem tudott megbocsátani. A keresztények féltek Rómától, a keresztények féltek a császároktól, a keresztények féltek a piros színtől, hiszen a római katonák mindig piros ruhába jelentek meg. Talán még egy császárt el kellene mondjunk, Galba, aki Krisztus előtt 3-ban született, és 69. január 15-én halt meg. 68. júniusától 69. januárjáig uralkodott. Tehát egy bő fél évet. Fényes államhivatalnoki pályát futott be, az afrikai provinciában leverte a lázadó embereket, magas kitüntetésben részesült a császártól. Néró anyja kiszemelte őt férnek, el is csábította, hiába volt két gyermeke, ha anyósa nem lett volna olyan nagyon határozott, rámenős római nő, akkor valószínű Galba Agrippina hálójába került volna örökre. Az utolsó pillanatban visszautasította ennek a nőnek a kegyeit. Amikor végül is Néró lett a császár, azonnal visszavonult a politikai élettől, félt a megsértett nő Néró anyjának a bosszújától. Váratlan lehetőség néhány évvel később rákacsintott, amikor Hispániába helytartónak nevezik ki, és 60-tól 68-ig irányítja a térséget. Hispánia is olyan volt, mint Közel-Kelet. Sok lázadás, sok egyenetlenség, sok elnyomás, sok szenvedés, vér tapadt a római katonák életéhez. Sokáig várt, amikor Néró kegyvesztetté válik a római nép és a szenátus szemében. Sokáig gondolkodott, felkeljen-e vagy ne keljen fel. tegyene ellene valamit, vagy ne tegyen ellene valamit. Mégis megtartotta egyik ünnepen híressé vált szónoki beszédét, amiben a Néró által kivégzett híres főembereknek a képeit az emelvényre helyeztette ki, és gyakorlatilag elmondta Néró gonoszságát. Galbát Néró halála után másnap a szenátus császárrá kiáltotta ki. És Hispániában ült, és azon gondolkozott, hogy mit csináljon, amikor egy lovas csapat érkezett, azt hitte, hogy Néró az elfogatására küldte a katonákat, és ezek a katonák pedig köszöntötték őt, mint császárt. Ebben az időben már igencsak 70 éves volt, nem sietett Rómába, néhány hónappal később ment be Rómába, azonban nagyon hamar elveszítette a rómaiak kegyét, hiszen a Néró által kiosztott bőkezű adományokat mind visszakérte, mind visszaszerezte. Nem saját magának, hanem az államhatalomnak. De mivel Néró minden réteg számára biztosított valami gazdag ajándékot, ezért igazából nagyon hamar kegyvesztett lett. Néhány hónapon belül anarchia lett úrrá, és saját katonái ölték meg. Tacitus ezt írta Galbáról. Boldogabb volt mások uralkodása alatt, mint sajátja idejében. Inkább bűn nélküli volt, sem mint erényes. Méltó volt a kormánypálcára mindaddig, amíg meg nem kapta. Hogy milyen volt ez a kor? Egy kis bepillantást nyerhettünk. Mindenki félt mindenkitől. Besugók, árulók, beépített emberek, elárultak a keresztényeket csak azért, hogy a keresztények tulajdonai, a keresztények gazdagságai, birtokai az övéké legyen. Hiszen mindaz, aki keresztényt jelentett fel, és a pers során bebizonyosodott az, hogy a vádlott keresztény, ennek az embernek az összes birtoka a besugóra háramlott. Így a római birodalomban besugónak lenni, az egy nagyon jó megélhetést jelentett. Majdnem azt mondtam, hogy tisztességes megélhetést, mármint hogyha a pénzre gondolunk, és nem az erényre és az erkölcsre. Így a keresztények mindenkitől féltek. És mégis a kereszténység terjedt. Sokkal gyorsabban, mint napjainkban. Hiszen látták, hogy ilyen erkölcstelen, ilyen erény nélküli világban, mint a római birodalom, nem lehet élni. Sokáig nem tud fejlődni. És hogy Róma miért agonizált, hogy Róma miért halt meg, Róma miért pusztult el, legalábbis a pogány ókori Róma. Ezt az erkölcsének, a viselkedésének, császárainak köszönhette. Bár el kell mondjuk, hogy olyan magasan a világon sehol nem volt kultúra ebben az időben, mint a római birodalomban. Lehet, hogy nem náluk volt a legtöbb feltalálás. Lehet, hogy nem az övéké volt a legmodernebb technika. De hogy a hadserege mindent el tudott foglalni, mindenki fölött győzedelmet tudott aratni, ez teljesen biztos. Noha, hiába győzött Róma Görögország felett, azért lássuk és tudjuk meg, hogy Rómában nagyon sok városban görögül beszéltek. Sőt, a római szenátusban az igazán intelligens és iskolázott emberek nem latinul tartották meg ékesen szóló beszédüket, hanem görög nyelven. Úgy, ahogy az új szövetség is íródott. ennek a kornak voltak kisemmizetjei, azok az elődeink, akik keresztényeknek tartották magukat. A kereszténység egy csúfnév volt. A rómaiak ragasztották rá azokra az emberekre, akik az arénákban nem féltek a haláltól, akik megfogták egymás kezét, akik énekeltek, akik úgy köszöntek minden nap egymásnak, hogy Maranatha, az Úr közel arámul. Akik a jeleket figyelték, akik azt mondták, hogy az életnél is van egy fontosabb dolog, az örök élet. Akik nem e világi boldogságra, nem e világi gazdagságra vágyakoztak. És ez a rómaiak nevében, a rómaiak szemében is erényt jelentett. És noha az első, második generációban talán a középrétektől lefele találhatók a keresztények származás szerinti legnagyobb százaléka, az egyszerű emberekből és a rabszolgákból állottak össze, de mégis ezek az emberek készek és képesek voltak arra, hogy egy hatalmas nagy birodalom irányát megváltoztassák. A római birodalom irányát. És noha az első négy században a keresztényeket üldözték, hol jobban, hol kevésbé, de mégis mindenki tudta, még azok is, akik elítélték a keresztényeket, hogy ezek tisztességes és becsületes, szorgalmas, szavahihető emberek. Csak egyetlen egy bűnük van, hogy keresztények. És mégis ezek a keresztények merték és vállalták kereszténységüket. Szóval a rómaiak, amikor látták a cirkuszi játékok során, hogy ezek az emberek megfogják egymás kezét, és énekelnek, és nem félve mennek a halálba, ez a rómaiaknak is kiváltotta szimpatizálásukat. És ezek a rómaiak szerettek volna olyanok lenni, mint ez a pornép, mint a rabszolga keresztények, mert bátrak voltak. És egyszer az egyik lelátón egy széndarabbal felírták, hogy ezek az emberek, akik ott meghaltak lent az arénában, ezek krisztusiak, ezek keresztények. Talán a magyar kifejezésben nem érezzük igazán, hogy a keresztény, hiszen a keresztény ez a kereszt szót sugalmazza, de ne felejtsük el, hogy szláv közvetítéssel érkezik ez a kifejezés hozzánk, és ez a szláv nyelven a Krisztust jelenti. Tehát krisztusiak. Persze a középkorban vagy későbbiekből mi ebből csináltunk keresztényt vagy keresztjént, aminek semmi jelentősége nincs az eredeti jelentőséghez képest. Mindenki keresztény, aki keresztényként akar élni, aki olyanná válik, vagy olyanná akar, szeretne válni, mint Krisztus volt, aki tartja a szavát, aki becsületes, és azon alapvető keresztény értékrendszert magáévá teszi, amely az új szövetségben található. Aki várja Jézus második eljövetelét, aki tiszteli a jézusi parancsolatokat, aki úgy szereti fele barátját, mint önmagát, az mind keresztény. Mit tudnénk mondani mást? Aki győz, örökségül nyer mindent, ahogy mondja a Jelenések könyve 21. fejezet 7. verse. És annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Az Úr kegyelméből. Amen. Urunk Istenünk, előtted állunk, amikor egy véres, durva, kemény és kegyetlen korszakot láttunk, amely a kereszténység bölcsője volt. És mégis ezek az emberek, elődeink, akik bátrak voltak, akik nem féltek, akik igazi értékeiket a mennybe keresték és találták meg, ők kell, hogy legyenek a mi példaképeink. hiszen belőlünk 21. századi emberekből alapvetően hiányzik mindaz a pozitív és jó tulajdonság, amely ezekben az egyszerű emberekben megvolt. Tudták, hogy mi végre élnek-e világon, tudták, hogy mi a feladatuk, mi a küldetésük, és ezt a legnehezebb körülmények között is teljesítették. Add, Urunk, hogy a római világból lelki szemünkkel egy kicsit a mába nézzünk és lássunk. Add, hogy megtaláljuk mi is a jelenések könyve alapján feladatunkat és küldetésünket. Megtaláljuk azokat a fontos fogódzó pontokat, amely identitásunkat, a keresztény identitást kialakítja és elindítja lépteinket. Adj gondolkodó szívet és érző lelket. Add, hogy ha találkozunk a mai világban nérókkal és császárnékkal, akkor ne féljünk, ne ijedjünk meg, ne rogyadozzon léptünk, hanem tudjuk azt, hogy az ég felhőiben hatalmasabb királyunk és császárunk van. Ilyen értelemben legyél velünk életünk minden pillanatában és napjában. Jézus nevében. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.